A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és énekeljük a 379. énekünket, Emlékezzél Úristen híveidről. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, valóban ezt kérjük tőled, ne hagyj minket szomjúhoznunk, az élő vizet kérjük, és azért jöttünk. Köszönjük, Urunk, hogy te táplálod, megtartod, hűsíted a mi életünket az élő vízzel, vagyis az igaz igéddel, a te szent lelked ajándékával. Köszönjük, Urunk, hogy mindent megtettél azért, hogy ne száradjon ki és szomjazzon az életünk enélkül. Bocsásd meg, hogyha mégis repedezett kutakat ásunk, és tőled messze keressük a válaszokat, a megoldást. Bocsásd meg, hogyha magunk erejéből akarunk annyi mindent végezni. Köszönjük, Urunk, hogy visszatérhetünk hozzád újra és újra. Köszönjük, hogy te hoztál ide minket, hogy te akarsz tovább vinni. Köszönjük, Urunk, a körülményeinket, ezt a templomot, a lehetőséget. Kérünk, áld meg azokat is, akiknek most nem adatott meg, hogy eljöhessenek. Könyörülj azokon, akik testi bajaik, vagy bármilyen lelki bajuk miatt szenvednek. Könyörülj azokon, akik a nagy hőséget nehezen viselik. Kérünk, hogy hárítsd el rólunk ezt az ítélet időt, és hogy ne a bűneink szerint cselekedj velünk, hanem a te irgalmad szerint. Kérünk azokért, akik talán éppen ezekben a percekben randalíroznak, erőszakot okoznak, könyörülj rajtuk is, és fékezd meg az erőszakot. És kérünk, hogy tudjunk figyelni a te igédre, sőt ennél is többet szeretnénk, Isten tiszteletre szeretnénk most itt lenni, és egész életünkben is ezt akarjuk. Erősíts minket ebben, kérünk. Amen. Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írt könyvből olvasom. A 26. fejezetet hallgassuk meg figyelemmel. Ez Pál cézáreai fogságának végén történteket írja le, közvetlenül a Rómába szállítása előtt, egy kihallgatás története. Agrippa erre így szólt Pálhoz: megengedjük, hogy szólj a magad mentségére. Akkor Pál kinyújtotta a kezét, és védőbeszédet mondott. Boldognak tartom magam, Agrippa király, hogy mindazok ellen, amikkel a zsidók vádolnak, ma előtted védekezhetem. Mert te kiváló ismerője vagy a zsidók minden szokásának és vitás kérdéseinek. Kérlek azért, hallgass meg engem türelemmel. Életemet, amely kezdettől fogva népem között és Jeruzsálemben folyt, ifjúságomtól fogva ismerik a zsidók mindnyájan. Mivel ők kezdettől fogva ismernek, tanúsíthatják, ha akarják, hogy kegyességünk legszigorúbb irányzata szerint éltem, mint farizeus. Most is amiatt a reménység miatt állok itt vád alatt, amelyet atyáinknak ígért Isten. Ennek a teljesülését reméli 12 törzsünk is, éjjel-nappal álhatatosan szolgálva Istennek. Ezért a reménységért vádolnak engem a zsidók, Agrippa király. Miért tartjátok hihetetlennek, hogy Isten halottakat támasszon fel? Én egykor elhatároztam magamban, hogy mindent meg kell tennem a názáreti Jézus neve ellen. Meg is tettem ezt Jeruzsálemben, és a főpapoktól kapott felhatalmazás alapján a szentek közül sokat börtönbe vetettem. Amikor pedig megölték őket, én is ellenük szavaztam. A zsinagógákban mindenfelé gyakran büntetéssel kényszerítettem őket káromlásra, sőt, ellenük való féktelen őrjöngésemben egészen az idegen városokig üldöztem őket. Egyszer éppen ilyen ügyben utaztam a főpapok felhatalmazásával és megbízásával Damaszkusz felé. Déltájban az úton láttam, ó király, amint a mennyből napfénynél is ragyogóbb világosság sugároz körül engem és utitársaimat, mikor pedig mindnyájan a földre estünk, egy hangot hallottam, amely így szólt hozzám héber nyelven. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Erre ezt kérdeztem, ki vagy, Uram? Az Úr pedig így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, és állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. Megoltalmazlak e néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek. Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Ezért, Agrippa király, nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Júdea lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak az Istenhez, és éljenek a megtéréshez méltóan. Ezért fogtak el engem a zsidók a templomban, és ezért akartak kivégezni. De mivel az Isten minden mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak, és semmit sem mondok azon kívül, amit Mózes és a próféták megjövendőltek. A Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak. Mikor pedig ezeket hozta fel védelmére, Festus hangosan így kiáltott. Bolond vagy te, Pál, a sok tudomány őrültségbe visz. Pál azonban így válaszolt, nem vagyok bolond, nagyra becsült Festus, hanem igaz és józan beszédet szólok. Mert tud ezekről a király, akihez bátran szólok, mert nem hiszem, hogy rejtve volna előtte ezek közül bármi is, hiszen nem valami zugban történt dolgok ezek. Hiszel-e, Agrippa király, a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. De Agrippa így szólt Pálhoz, majdnem ráveszel engem is, hogy keresztjénné legyek. Pál pedig így válaszolt, kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én is vagyok, e bilincsek nélkül. Ezután felállt a király, a helytartó Berenike, és felálltak velük együtt, mindannyian. távozóban így beszélgettek egymás között. Semmi halálra vagy fogságra méltó dolgot nem tett ez az ember. Agrippa pedig ezt mondta Festusnak, szabadon lehetne bocsátani ezt az embert, ha nem fellebbezett volna a császárhoz. Egy kihallgató teremben látjuk ebben a fejezetben az apostolt és a történet többi szereplőjét. Néhány szót hadd mondjak arról, hogy hogyan került Pál ebbe a kihallgató terembe. Végig járta megtérése után az Istentől neki szabott utat, három missziói útját tartjuk számon, a földközi tenger egész keleti partvidékét bejárta, Kis-Ázsiát, sőt eljutott a görög részekre, Európa földjére is, és a harmadik, leghosszabb, legtartalmasabb missziói útja után látjuk őt az előző fejezetekben, amint utazik vissza Jeruzsálembe, és több helyen is szóba kerül közte és a testvérek között, hogy ez az utolsó útja szabadon, bilincsek nélkül. Jeruzsálembe készül, és a Szentlélek kijelentette neki, mások is megerősítették szintén a Szentlélek kijelentése alapján, ott Pált fogság várja, és ez a fogság később az élete végéhez, kivégzéséhez is el fog vezetni. És Pál megy Jeruzsálembe, mert tudja, hogy ez Isten akarata. Ott valóban elfogják, először a zsidók, aztán nagyon hamar a rómaiakhoz kerül, akik egyrészt megoltalmazzák az életét a lincseléstől, másrészt viszont Cézáreába szállítják, és ott több mint 2 éven keresztül a helytartó fogságában van. Az előző helytartó nem dönt az ügyében, várná azt, hogy valaki megvesztegesse, Pál vagy hozzátartozói, halogatja a kérdést, így múlik el az ő helytartósága. Ezután érkezik Festus, aki a helytartósága első napjaiban kezd foglalkozni Pál ügyével, ekkor történt a felolvasott kihallgatás. Ennek a kihallgatásnak már nem az a célja, hogy ítéljenek és döntsenek Pál ügyében, hanem ezt a döntést, ezt az ítéletet már elhatározott tényként Rómában fogják meghozni, hiszen Pál oda föllebbezett. A kihallgatás célja, hogy legyen mit írni a róla szóló jelentésbe, amit vele együtt majd Rómába küldenek. Itt van nem csak az illetékes, hanem 2 előkelő vendég, második Heródes Agrippa király, és akivel együtt él Berenike, akik Palesztina földjén báb királyok, kisebb hatalmú helyben megtűrt királyok, akiket a római birodalommal kölcsönös udvariasság fűz össze, és ebben a vendégségben, mint valami látványosságot, ők is megtekintik a kihallgatást, és Pál elsősorban talán Agrippához címzi a mondani valóját. Kihallgatáson látjuk az apostolt, és hadd beszéljek még erről néhány szót, mit is jelent ez a kihallgatás szituáció a Szentírásban ma nekünk. Hallottam egy sáros patakon végzett fiatal lelkésztől, hogy az ő egyik nagyon kedves idős professzoruk egyszer magához hívta őket, elbeszélgetett néhányukkal meleg testvéri légkörben, és a beszélgetés egy pontján nagyon jelentőség teljesen komolyan, csöndesen rájuk nézve azt mondta, hogy fiúk, lehet, hogy ti már meg fogjátok érni azt, hogy a véreteket Jézus Krisztusért onthatjátok. Úgy tudom, ez a professzor azóta már meghalt, és nem tudjuk, hogy vajon mi lesz azzal, amit ő mondott. Valóban lehetséges, hogy mi közülünk már meg fogják érni, egyesek vagy talán többen is, hogy a vérünket Krisztusért onthatjuk. Nagy szeretettel és szent komolysággal beszélt erről az idős, sokat látott professzor. Egy kicsit tükröződött a tekintetében az a vágy, hogy bárcsak ő is a fiúk között lehetne. Bárcsak ő is megérhetné még ezt. Nem tudjuk, hogy mi fog történni, nem is ez a dolgunk, nem véletlenül nincs ránk bízva, hogy ismerjük a jövőt. Az viszont tény, hogy most is napjainkban is a világ sok pontján üldözik, és adott esetben ki is végzik a keresztjéneket. Évente körülbelül 200 000 keresztjén testvérünknek kell meghalnia, azért, mert hisz Jézus Krisztusban. Nem tudjuk, hogy velünk személy szerint mi lesz, nem tudjuk, hogy merre tart Európa ebből a szempontból, azt viszont már most biztosan láthatjuk, hogy akár így, akár úgy, szüntelenül, számtalan helyzetben vagyunk konfrontációban ezzel a világgal. Részei vagyunk bizony mi is összeütközéseknek, egyelőre csak elméleti szinten és jóval szelídebben, nem tudjuk, hogy mi következik. De most beszéljünk inkább a jelenről, valóban így van ez, mi is sokszor kerülünk majdnem ilyen kihallgatási szituációba. Kihallgatnak minket persze, külsőleg egészen más körülmények között, azok az emberek, akik véleményt alkotnak a mi hitünkről. Azok, akik beleütköznek valamibe, ami a hitünkhöz tartozik. Azok, akik esetleg megbotránkoznak bennünk, mert egészen mások vagyunk, mint ők. Akaratlanul is, anélkül, hogy tudna róla ez a világ, bizony nagyon gyakran megesik, hogy vádolja a keresztjéneket, mint itt a zsidók Pál apostolt, vagy ítélkezik a keresztjének fölött egy-egy kérdésben, egy-egy életszemléleti problémában, egy-egy etikai kérdésben, vagy vádolja, vagy ítélkezik a keresztjének fölött. Valóban kihallgatási szituációban vagyunk sokszor mi is. És fontos, hogy mindez ne érjen váratlanul, és lássuk ezen belül Isten akaratát, sőt, Isten elkészített áldásait. Pál nem ijetten és nem dühösen áll a kihallgató teremben, hanem úgy állott azzal a biztonsággal, azzal a békességgel, amivel csak azt tud ott állni, aki a helyén van. Tudja, hogy Isten elkészített akaratának, sőt, Isten áldásainak a részese. Három dolgot nézzünk meg röviden, részletesebben ebből a történetből. Először is azt, hogy Pál, ahogy itt áll ebben a szituációban, az általa képviselt Krisztust úgy mutatja fel, hogy amellett nem lehet közömbösen elmenni. És most már nem is Pál a lényeg, beszéljünk inkább Krisztusról, hiszen ő van itt jelen abban a teremben is. Krisztus mellett nem lehet közömbösen elmenni. Krisztuson nem lehet keresztül lépni. Krisztus a kezdeményező, ebből a történetből is ez látszik, és az egész világgal szemben így van ez. Úgy, ahogy Péter többször prédikál és ír erről, Péter apostol, a 118. Zsoltár alapján Krisztus botránykő ezen a világon. És hogyha mi nem tapasztaljuk azt a bizonyos kihallgatási szituációt, hogy ítélkeznének fölöttünk, hogy vádolnának minket, hogy megütközéssel kezelnének minket, akkor lehet, hogy nincs sok közünk ehhez a botránykőhöz, vagyis Krisztushoz. A kő, amibe az építők beleütköztek, amit megvetettek, amit nem tudtak a maguk elképzelésébe sehogy beilleszteni, az a kő, amit végül félredobtak, de amiben el lehet botlani, és sokan el is botlanak, a Zsoltár szerint ez maga Krisztus. És hogyha bennünk nem botlik meg soha senki, hogyha minket nem von kérdőre soha senki, hogyha nem látják, hogy milyen különösen, érthetetlenül idegenek vagyunk ettől a világtól, akkor féljünk, mert akkor vajon hova kerültünk ennek a kőnek, Krisztusnak a közeléből, hogy fogalmazom másképp, akkor hol van a lábunk alól az alap, a szilárd és valódi alap, ugyanis Krisztus az alapja lett az Isten épületének. És Pál úgy került ide, azon a nehéz, fárasztó, talán félelmekkel és mindenképpen veszélyekkel teli úton, amit az előbb fölvázoltam, úgy került ide, hogy Krisztus volt az egészben a kezdeményező. Gondoljunk bele, a helytartó első napjai a hivatalában, most érkezett, Rómában nevezték ki, a hosszú út után van, éppen csak megismeri a terepet. Roppant nagy hatalmat kell átvennie. Egész Szíria fölött ő fog rendelkezni, a provincia fölött. Népeket bíztak most rá az ő ügyintézésére, az ő döntéseire. Légióknak parancsol, hihetetlen méretű kincseket bíztak a kezére. Kezdi átvenni mindezt, a hivatalát, és a legelső napokon kell foglalkozni a Pál ügyével. Egy egyszerű vándor sátorkészítővel kell foglalkoznia a nagy prokurátornak az első hivatali napjaiban. Hogyan lehet ez? Hogyan lehet Pálnak ilyen súlya? Úgy, ahogy mondtam, Krisztus van jelen Pál szolgálatán keresztül, és Krisztus mellett nem lehet közömbösen elmenni, nem lehet rajta átlépni. Ő a botránykő, ő a kezdeményező. És ennek a nagy helytartónak, az előbb ecsetelt nagy hatalom birtokosának rögtön az első nap megáll a tudománya Pállal kapcsolatban, segítségre szorul. Krisztus megosztja az embereket, és Krisztus mellett vele találkozva dönteni kell, vagy mellette, vagy ellene. Jézus Krisztus valóban témává akar lenni ennek a világnak számára. Nagyon modern kifejezéssel, amit mostanában néha hallunk, akár úgy is mondhatnám, hogy Krisztus tematizálja az uralkodói udvart, a provincia udvartartását. Krisztus megígérte Pálnak, és valóban jelen van ott. És hogyha magunkra gondolunk, vajon mennyire tematizálja Krisztus rajtunk keresztül a környezetünket, akár a mindennapi életterünket, akár a családunkat, szeretteink életét, mennyire tudja témává tenni magát Krisztus azon keresztül, ahogy jelen vagyunk, amit teszünk, amit mondunk és ahogy élünk. Az ő hadseregében, az ő katonáinak nincsen terepszínű ruhája. Nem úgy küldi harcba az övéit, hogy olvadjatok bele a terepbe, és keressetek mindig fedezéket, ellenkezőleg. Az ő hadseregében mindenkinek feltűnő fehér ruhája van. És jó lenne, hogyha, amikor ez Isten akarata, akkor bennünk is megbotlanának, kérdésekbe ütköznének, esetleg néha falba ütköznének, nem azért, mert mi provokáljuk ezt, nem azért, mert szeretetlenek vagyunk, és szúrunk, vágunk a nyelvünkkel, ellenkezőleg azért, mert a helyünkön vagyunk. Ez volt tehát az első, a Pál által képviselt Krisztus mellett nem lehet közömbösen elmenni. A második, az evangéliumnak tovább kell jutni Isten akaratából, és Isten akarata bontakozik ki a fogságban, az életveszélyben és ebben a tárgyalóteremben is. Pál fogadhatná türelmetlenül, fogadhatná félelemmel, aggodalommal kimerülten, de nem látjuk rajta ezeknek a nyomát sem, azért, mert Isten akarata bontakozik ki abban, hogy ő ott van. És hozzátartozik ehhez ugyanúgy, Isten szolgái adják meg mindig ennek az árát. Mire is gondolok itt? Először is, hogyha ismerjük a Cselekedetek könyvét, koncentrikus köröket ír le ez a könyv. Az evangélium először világossá lesz, és összeáll a tanítványok számára. Ezt írja le a pünkösdi történet, a tanítványok megismerik valóban belülről szív szerint annak a Jézusnak a jelenlévő valóságát, aki ott volt velük 40 napig föltámadása után, megtelnek mennyei erővel, és alkalmasak lesznek arra, hogy hirdessék. És még aznap elkezdik hirdetni, és megszületik a keresztény gyülekezet azon a napon. Ez a legbelső kör. Az evangélium hatása, ereje teremtett valamit ezen a világon. És azután elkezdi a gyülekezetet megkedvelni Jeruzsálem népe. Ez a második kör. Elkezd evangélizálóvá válni az a gyülekezet. Szereti, kedveli őket az egész nép. És történnek a csodák, és kezdik hirdetni az élő Jézust. És aztán támad egy ellenségeskedés, egy üldözés, Istvánt kivégzik, szétszóródnak, menekülnek, és ezáltal Samáriában is, Galileában is szintén sokan megismerik az evangéliumot. Ez a harmadik kör. És így tovább, egyre kijebb, egyre nagyobb sugarú körben az evangélium diadalútját látjuk az egész könyvben. Az apostolok cselekedetei erről szól. És most, amikor a 26. résznél tartunk, a 6., a legkülső körhöz érkezik az evangélium diadalútja, el kell jutnia a Jézusról szóló örömhírnek a római birodalom kellős közepébe, Rómába is, sőt azon túl is, és igaz, hogy már részben eljutott, hiszen Rómában is létezik már ebben az időben keresztény gyülekezet, sőt talán a római levél is már megszületett, de Isten úgy látta jónak, hogy Pál személyesen odajusson, aztán Péter, és ott legyen egy újabb erőteljes középpontja az evangélium hirdetésének. Csak hogy az evangélium diadal útja, hogy fogalmaztam, folytatódhasson, ez nem bontakozik ki magától, és ez nem egy könnyű út. Ezt Isten nem angyal seregeken keresztül és csodákon keresztül akarja intézni, hanem az ő döntése pontosan úgy szólt, hogy az egyházon keresztül, a rá bízottakon keresztül. És ezért az egyháznak, az Isten népének fel kell venni a fegyverzetet, vagy a munkakesztyűt, vagy a sarut, kinek hogy tetszik, és el kell kezdenie dolgozni ezért. És ez ma is így van. Meg kell adniuk az árát. És aki megadja az árát az evangélium diadal útjának, az nem más, mint az Isten népe. És milyen jó, hogy Pál úgy kerülhet ebbe a kihallgató terembe, hogy ő ezt tudja. Gondoljunk bele, a lehető legszentebb, legtisztább szándékkal ment a jeruzsálemi templomba 2 évvel ezelőtt a 3. missziói útjáról. És dühött embertömeg fogadta, tomboló, őrjöngő tömeg, akik azonnal szét akarták volna szedni. A római százados érkezése mentette meg az életét. Csak egy pillanatra gondoljunk bele, testvérek, mit szólnánk, milyen érzés lenne, jönnénk ide a templomba egy vasárnap délelőtt, szép ruhában, mosollyal az arcunkon, készülve Isten igéjének fogadására, és ránk rohanna egy dühött embertömeg, és megpróbálnának végezni velünk. Mi futna át a gondolatainkon, az első félelmen túl? Lehet, hogy még az is, hogy miért engeded, Uram? Hát a lehető legjobb helyen vagyok, lehető legjobb helyre igyekszem. Uram, nem figyelsz ide, elfeledkeztél rólam? És Pál pontosan így ment a templomba, fogadalmi ajándékkal, Isten tisztelettel a szívében, és ott kezdődik az ő meghurcolása. Aztán még aznap este meg akarják korbácsolni, és elkezdik. És akkor szól. Aztán fegyveres terroristák leselkednek rá, nem is akárhogy. Aztán egy korrupt, hatalmaskodó helytartó fogságában van 2 éven keresztül. És játszik, szórakozik vele az az ember. És Pál még mindig nem mondta azt, hogy elég volt, hogy elegem van, hagyjatok békén. És ezek után egyik helytartó kezéből a másikba, most itt van Festus hatalma alatt, megérkezett Agrippa vendégségbe, akkoriban ez volt talán az egyik legjobb szórakozás az előkelők számára, gyere, nézzük meg ezt a furcsa embert, ülj be te is a kihallgatásra. Mutogatják, mint valami látványosságot. És hogy áll meg Pál ebben a teremben? Érdekes, hogy az árnyékát sem látjuk rajta annak, hogy fáradt lenne, elege lenne, hogy ingerült lenne egy kicsit is belül velük szemben. Nagyon jól ismerte Pál a római jogot, tudta, hogy mit kért, és tudta, hogy elfogadták a kérését, a császár elé fogják küldeni. Most mi szükség még erre a kihallgatásra? Miért nyaggatják? Miért csinálnak belőle látványosságot hiába? És nyoma sincs annak, hogy Pál erre gondolna. Ott áll, és kihasználja a teljes időt arra, hogy prédikáljon. Ő is ember volt, hozzánk hasonló, ő sem volt bűntelen, őnek is sem volt ez könnyű. Hogyan lehetséges, hogy ennyire távol tudott lenni az ingerültségtől, a válaszul rossz akarattól, attól, hogy türelmetlenül válaszoljon. Azt hiszem, ezt nem lehet megjátszani. Nem lehet úgy tenni, minthogyha jó képet vágna a dologhoz. Itt később látjuk, hozzávágnak egy durva sértést, és ő kapásból válaszol, méghozzá a lehető legpozitívabban, egy áldással, egy hihetetlen nagy jó kívánsággal, és látszik, hogy mennyire őszintén mondja. Hogyan lehet ez? A titka tudta, hogy ki előtt áll. Tudta, hogy kinek az akaratából áll most ott. Testvérek, Isten adja meg nekünk azt az irgalmat, hogy így tekintsünk mi is az életünkre. Hogy tudjuk, hogy kinek az akaratából telik el most ez a hosszúnak tűnő idő, például ez a 2 év, ami ott volt, vagy esetleg még több a mi életünkben valamiben. Tudjuk, hogy kinek az akaratából ráncigálnak, hurcolnak minket jobbra-balra, látszólag, sőt, teljesen igazságtalanul, de Isten kezében ez mégis egy tervbe illeszkedik bele, és Pálnak nem Festusszal és nem Agrippával van dolga, vagy az ott lévő hatósággal, hanem Istennel, aki őt oda vezérelte. Nem az a szabad, akit kiengednek a cellájából, és mehet a 4 égtáj felé, vagy bármerre, amerre tetszik. Nem az a szabad, aki úgy érzi, hogy mindent megtehet, és mindennek az ellenkezőjét is. Látjuk ebben a teremben, hogy egy szabad ember van ott, Pál apostol, karjaim bilincsekkel. Az a szabad, testvérek, aki tud előre menni az útján. Az a szabad, akiben megvalósulhat Isten akarata. Az a szabad, aki keresztül juthat az akadályokon Isten tervéből. Pál szabad emberként áll abban a teremben. És nézzük a harmadikat. Az első az volt, hogy az általa képviselt Jézuson nem lehet közömbösen keresztül lépni. A második az volt, hogy az evangélium lép most egy nagy lépést, és ennek Pál adhatja meg az árát, és szabad erre, hogy megtegye akkor is, ha bilincsek vannak rajta. És a harmadik, Pál szereti azokat, akik kihallgatják. Egészen elképesztő, hogy kiket. És látni fogjuk, hogy ez a szeretet nem egy érzés, hanem ennek egészen konkrét tartalma is van. De nézzük csak, kik is azok, akiket Pál szeret most ott abban a teremben? Porcius Festus, prokurátor. Kicsit felsoroltam, hogy milyen hihetetlen hatalom birtokosa. És a római jognak, a jogosságnak büszke elkötelezettje. Az, aki a magas bírói emelvényről csak úgy odaveti, hogy bolond vagy te, Pál, elnézést kérek a kifejezésért, de mi ezt így mondanánk magunk között, hogy lehülyézi az apostolt. És Pál ezt az embert szereti. Aztán ott van második Heródes Agrippa, vagy teljes nevén Marcus Julius Agrippa, akinek a dédapja nagy Heródes, aki gyermekeket gyilkolt Betlehemben, a nagybátyja Heródes Antipász, aki kivégeztette keresztelő Jánost, az apja első Heródes Agrippa, aki kivégeztette Jakab apostolt és börtönbe záratta Pétert. Ilyen családból származik, ő a negyedik, egyébként ő az utolsó Heródes családjában. Egy báb király, aki a pompáért, a látszólagos hatalomért, a rómaiaknak való behódolásában mindent megtesz, és a hatalma érdekében mindenre képes. Még arra is, hogy a zsidó nagy tanáccsal amennyire csak lehet jóban legyen, ezért a törvény előírásaiból legalább a kultuszi előírásokat, amit sokan fontosabbnak tartottak, megpróbálja betartani, és úgy él, hogy az tetszetős legyen a zsidóknak. Ha kicsit a felszín mögé nézünk, mégsem él a törvény szerint, hiszen ebben az időben például együtt élt Berenikével, aki a tulajdon vér szerinti testvére, és aki házasság nélküli vérfertőző kapcsolatban vele élt. Berenike szintén jelen van ebben a teremben, nem sorolom az ő kapcsolatait, nehéz is lenne, egész római birodalom szerte híres volt a kicsapongó és mindenféle erkölt szerint utálatos életéről. Állítólag szobra is volt Athénban ebben az időben már, és a szobornak a művész nemes egyszerűséggel csak azt a címet adta, hogy a vérfertőző. Ez volt Berenike, aki majd Krisztus után 70-ben a megszálló csapatok parancsnokának, Titusnak fogja felkínálni magát. Ez a társaság vallatja, vonja kérdőre az apostolt. És egy pillanatra eszünkbe juthat, testvérek, hogy kik azok, akiket mi azért úgy alaposan el szoktunk ítélni. Akiknek nem szoktunk tudni jót kívánni magunkban. Akiket éppen, hogy csak nem gyűlölünk, mert gyűlölni nem szabad senkit. Azt hiszem, hogy ennél, amit most felsoroltam, hatalomészség, megalkuvás, hazaárulás, kicsapongó erkölcstelenség, vérfertőzés, azt hiszem, hogy ennél sokkal kevesebb is elég, hogy kivívja a mi utálatunkat és megvetésünket. És milyen jó, hogy Isten megmutatja, hogy mi az ő akarata Pálban. Pál szereti ezeket az embereket. És már csak nagyon röviden arról, mit jelent ez a szeretet, azt, hogy hirdeti nekik az evangéliumot. Azt, hogy nem magát védi, ahogy itt az elején olvastuk, megengedjük, hogy szólja magad mentségére, hanem hogy elmondja nekik elejétől kezdve, és mivel az életéről kérdezték, abból kiindulva, kicsoda Jézus Krisztus és mit akar. És olyan jó volt itt végig olvasni, hogyan beszél higgadtan, tisztán arról, hogy a próféták ezt előre megmondták, Agrippa erre hivatkozhat is, hiszen ő is hisz nekik. Elmondja a központi kérdésre rámutat, miért gondoljátok, hogy lehetetlen a mindenható Istennek halottakat föltámasztani, és eljut egészen hozzájuk a szívükig, úgyhogy Agrippa nem is tudja a hatása alól kivonni magát. A világosságot hirdeti nekik, ami Jézus Krisztusban van. Testvérek, vajon tudunk-e így beszélni az életünkből kiindulva? Vajon összeáll-e a számunkra is az életünk úgy, mint Pálnak? Ki az a Krisztus, aki engem elindított, aki engem a bűneimből kihozott, és pontosan milyennek ismertem meg ezt a Krisztust konkrétumokban? És el tudom-e mondani másoknak, akár még olyanoknak is, akik engem faggatnak, vallatnak, vagy akik fölöttem már is ítélkeztek. Pál itt pontosan ilyenek előtt egészen eljut az evangélium közepéig. Krisztus az, aki azért jött, hogy mi a sötétségről a világosságra, a hatalmas Istenhez térjünk, zsidók és pogányok, akármilyen háttérrel, akármilyen bűnökkel, ezt hirdeti nekik. Testvérek, nem lehet ezt megjátszani, nem lehet erre agyban fölkészülni. Erre úgy lehet fölkészülni az Isten szolgájának, hogyha mi magunk számára is tudjuk, Krisztus a kezdeményező, ő döntésre hív, aztán másodszor Krisztus akarata bontakozik ki, és az ő akaratának az övéi adják meg ezen a földön az árát, és harmadszor szereti bennünk és általunk azokat, akik között vagyunk. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Úr Jézus, bocsásd meg a mi sok szeretetlenségünket, ítélkezésünket. Köszönjük azt az ígéretet, hogy a Te utadon követhetünk, és látjuk, hogy a Te utad áldozat és lemondás, és a szeretet nehéz útja. Bocsásd meg, Urunk, hogy mi ehelyett egész más utakon szoktunk járni olyan sokszor. Könyörülj rajtunk, hogy mi akarunk ítélőszékbe ülni. Könyörülj rajtunk azok miatt, akiktől visszatartottuk az evangéliumot. Bocsásd meg, Urunk, amikor még talán téged is vádoltunk valami nehéz helyzet miatt. Segíts, Urunk, nekünk a te szemeddel látni. Kérünk, hogy hadd vehessünk részt az evangéliumod győzelmében, és add, hogy tudjuk megadni az árát mi is az utunknak, a nehéz utunknak. Kérünk, Urunk, azokért, akik csüggednek, azokért, akik támaszra szorulnak, add, hogy lássák a mi életünkön a te szeretetedet, és tapasztalják a tetteinkből is. Könyörülj szerte a világon a tieiden, hadd hangozzék erővel az igéd. Könyörülj rajtunk, hogy megtaláljuk a szolgálatunkat, a helyünket mindig. És könyörülj ezen az egész sötétségbe boruló világon, hadd ragyogjon itt a te világosságod. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Énekeljük az áldás előtt a 468. énekünket. 468. énekünket. Zengd Jézus nevét, zengd világ. Thank you. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.